Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor.
Akik járnak konferenciákra, workshopokra, illetve kiugrási pontokat keresnek, azok nagyon sokszor találkoznak a következő kifejezéssel, hogy a személyre szabott kereskedelemben van a jövő, van az új irány. Ezért a mai vendégünk szerintem ettől jobb szemét nem is találtunk volna. Nagy Sándor, az E-commerce Hungary-nek az elnöke. Szia, Sanyi!
Szerbus, köszöntök Sanyi. Mindenkit, sziasztok!
Kérlek, hogy első körben mutasd be magadat, hogy került az E-commerce Hungary, ez mi is az E-commerce Hungary?
Talán sokan nem is így ismernek ebben az E-commerce Hungary elnök is kalapomban, hanem a G-Robis névhez kötik az én nevemet, mint Nagy Sándor, hiszen 92 óta, ami 27 kemény év, 28. lassan ugye, 92-től dolgozom a G-Robinál, sajnos múlt időt kell most már használnom, idén tavasszal eljöttem, de hát a G-Robi Online-nak a felépítése, működtetése, fejlesztése az egészen 2000-től, amikor ugye elsőként indultunk, mint FMCG Online áruház Magyarországon, illetve Budapesten, az tényleg hozzám fűződik. Maga az E-commerce Hungary egy szakmai szervezet, 2005-ben alakult, leginkább azt tudnám hasonlítani, mint például a Vállalkozók Országos Szövetsége, vagy mondjuk a fogorvosoknak a hazai szövetsége, egy érdekképviseleti szerv, és gyakorlatilag az a célja azért is alakult 2005-ben, hogy azokat a vállalkozásokat, cégeket segítsük, akik az online kereskedelemben kezdenek el működni és dolgozni, vagy valamilyen módon kapcsolódnak az online kereskedelemhez, mint szolgáltatók például. A működésünk abból áll, hogy igyekszünk egy olyan szakmai légkört teremteni, ahol egymástól tanulhatnak az embereket, tapasztalatokat cserélhetnek, tudást megoszthatnak egymással. Ezeket rendezvényeken, vagy rendezvények segítségével oldjuk meg, különböző saját belső fórumok segítségével, de mi magunk is készítünk és terjesztünk tudásnyomokat. Van minden évben legalább egy nagy konferenciánk, egy kétnapos, ahol nagyon-nagyon szépen össze tud jönni két nap alatt a szakma igazán krémje, a legnagyobb vállalatoknak a vezetői, a legnagyobb cégeknek képviselői, felsőtői, döntéshozói. Nagyon jó légkör arra például, hogy lehessen beszélgetni, mondjuk akár egy induló vállalkozás vezetőjeként olyan személyekkel, akikkel mondjuk esélyen is találkozni amúgy, viszont akár ha egy kávé melletti 5 perc eltelik, már annyit tanulunk tőlük, amennyit mondjuk fél év alatt nem tudtunk a szakkönyvekből. És a másik feladata magának a szövetségnek természetesen az érdekképviselet. Mind a kormányzattal, jogszabályok alkotókkal vagyunk kapcsolatban. Kicsikét lobbizunk ugye a szakmáért, hogy Magyarországon maga az elkereskedelem az jobb legyen, transzparensebb legyen, jobban illeszkedjen nyilván a hagyományos kereskedelmi formákhoz.
Ez tipikus ilyen volt a 14 napos elállás, hogy ilyen jellegű témákban is mondjuk ti képviselitek az e-kereskedelmet?
Ennyire high levelben nem mindig tudjuk, nyilván ez az európai jogszabályhoz való harmonizálásról volt az esetben szó, de például most, amikor a fogyasztóvédelmi törvénynek a változtatásai voltak, akkor maga az ITM minket is belevont abba a munkacsoportba, akik ezt előkészítették. Tudtunk is tenni a javaslatot, amit meg is fogadtak, de befogadtak magába ugye a tervezetbe, vagy most például a COVID-nál alakult egy ilyen kis bizottság, kis munkacsoport gyakorlatilag, aki a döntéseket készítette az operatív törzs számára, azokat a döntéseket, ami a kereskedelmet is érintette, oda is tudtunk azért javaslatokat tenni, vagy a legutóbb ugye a PSD2-nél, amikor a elhalasztott indulása volt a PSD2-nek, ott is tudtunk rakni egy konkrét javaslatcsomagot, és egyébként olyan érdekes, hogy pont az a végül 12 hónapos intervallum valósult, ami miénkben is benne volt, nem azért természetesen, mert mi ezt mondtuk, csak ez azt jelenti, hogy nyilván az a szakmai közösség, hogy mögöttünk van, és akikkel ezt le tudtuk rakni, mint csomagot, ezek szintén jól gondolkodott, hiszen végül a döntéshozók is emellett a időpont mellett döntöttek.
Ez nagyon jó egyébként tudni, hogy ilyen jellegű dolgokban is benne vagytok.
Ezt fő feladatnak, fő tevékenységünk is adjuk. Nyilván kevésbé látványos ez a tevékenység kívülről, hiszen a nevünk ugye akkor jelenik meg, amikor valami megvalósult már. Sokkal látványosabb mondjuk maga ez a tudás megosztás, a tartalmak a weboldalon, a rendezvényeken keresztül való kapcsolattartás. Vannak olyan szakmai meetupjaink, amit csak az E-commerce Hungary tagsága tud teljes mértékben élvezni, és ezek a szakmai meetupok tipikusan olyan résztvevőkkel és olyan témákkal valósulnak meg, ami mindennapos operatív működését érinti mondjuk az e-commerce-t foglalkozó vállalkozásoknak. De hát olyan szakemberek ennek ezen meg, és olyan tudást adnak át, ami egyébként nem elérhető, kizárólag, ha az ember ott van, és mondjuk egy tagnak igazán értéket ez képvisel, hiszen akkor érzi azt, hogy a tagdíjért cserébe egy olyat kap, amit egyébként nem tudna máshol megkapni. Ezek sokkal transzparensebb és jobban látható megnyilvánulások.
Csinálj már ennek egy kis reklámot, akkor, hogy egyébként mennyi egy tagdíj, vagy hogyan működik ez
az egész? Ezt nézem, mondani, van egy tagdíj táblázatunk egyébként, és azt érdemes megnézni, eltérő a tagdíj különböző méretű és különböző típusú vállalkozások esetén. Összehasonlítva egyébként más hasonló szereteknek a tagdíj rendszerével, mi kimondottan alacsonyra tagsáljuk ezt a tagságot. Ez egész onnan jött egyébként 2005-ben, hogy gyakorlatilag azok a cégek, azok a cégvezetők, akik ugye akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy az online kereskedelem hajnalán, hiszen ugye 2000-től van egyáltalán Magyarországon online kereskedelem, akkor már működtek, döntöttek úgy, hogy össze kéne állni valami kis ilyen hivatalos formába. Pont ezért, hogy egymást is segítsük, ugye én magam is alapító tagja vagyok ennek 2005-ben, ott voltam, amikor ez a beszélgetés lefolyt egy olyan hangatos kis kávézóba, hogy legyen egy, tényleg egy ilyen hivatalos formája ennek, hogy ezek a cégek együtt vannak, ezek az emberek együtt vannak, és nyilván ezzel tudjuk majd a szakmát is segíteni, abban, hogy minél gyorsabban és minél jobban és jobb irányba tudjon növekedni. Hát 27 év nagy idő, tehát ugye tulajdonképpen a teljes felnőtt koromat a G-Lobinál töltöttem. Hát én voltam minden, azt lehet mondani gyakorlatilag. Boltvezetőként kezdtem, kereskedelmi vezetőként folytattam, foglalkoztam árubeszerzéssel, nem tudom, mindenféle raktár kialakítással, és 2000-ben vettem át ugye az online-t, tehát 2000-től, amikor az első online áruházat létrehoztuk, és elkezdtük magát az üzletágat is kiépíteni és működtetni, ugye onnantól azt már vezettem is, és tulajdonképpen ott minden hozzám tartozott, a minden alatt értem azt, hogy kialakítani nyilván a folyamatokat, a belső folyamatokat, ellátási lánc, komissiózás, logisztika, kiszállítás, marketing például, illetve magáért ugye a weboldalért, tehát a webshopnak a működésért, fejlesztésért is én feleltem. Hál' Istennek 2000-ben rögtön az indulásukor találtunk egy nagyon-nagyon jó partnert, a Big Fish Kft-t, akikkel egyébként párját ritkító módon 20 éve folyamatosan együtt működés a G-Lobinak, így van. Tehát folyamatosan a Big Fish fejleszti a G-Lobinak az áruházat, és ez nem egyszerűen csak egy ilyen olyan kapcsolat, hogy megrendelő és vállalkozó. Ez tulajdonképpen tényleg egy nagyon komoly stratégiai partneri kapcsolat. Ők is mindig is meghallgattak minket, hogy mit szeretnénk, és úgy csinálták, és mi is mindig meghallgattuk őket, hogy ők hogy látják fejlesztőként a szakmát. És szerintem a G-Lobi sikerének az egyik kulcsa valószínűleg ez, hogy egyrészt együttműködés miatt szakmailag is mindig erősek tudtunk lenni. Másrészt azt gondolom, hogy azért én is hozzá tudtam tenni azzal, hogy így kereskedőként keresni, ugye mivel előtte már azért 7 évet dolgoztam hagyományos kereskedelemben, kereskedőként gondolkodva, effektív nem technológia oldalról közelítettem meg ezt az egész feladatot. Tehát nem azt mondtam, hogy a webshop arról szól, hogy van egy technológia, amit valahogy használjunk, hanem azt mondtam, hogy kereskedőként az a célom, hogy egy teljesen új csatornán is eljussak a vásárlókhoz, más igényeket tudjak kiszolgálni, másként tudjam kiszolgálni, egy eleve tudjam meg, hogy a saját vásárlónak mik az igényei, és a technológiát használtam fel erre az egészre, és kereskedőként gondolkodva nyilván építettem fel magát az egész üzletágat.
Egyébként egy pár szót még a G-Robiról, de nem erre szeretnék ugye a beszélgetést kihegyezni, hogy ugye ott offline üzlet is van, ott az online túlnőtte ezt?
Nem, természetesen túl? Nem, ott jelen állapotában a G-Lobi egy 5 boltból álló hálózat, Budapesten üzemeltet 5 darab szupermarketet, és van mellette az online üzletága.
Mert hogy arról híres egyébként az online-ról.
Még egyszer?
Az online üzletágáról híres.
Nekünk, aki nem aha, vagyunk budapestiek.
De. Meg hát most ugye, akik hallnak minket, nem látják, de hát korosztályban van egy gap köztünk, és igazából ugye, akik idősebbek, ők ugye, tehát nagyon sok budapesti a G-Robin nevelkedett fel, tehát igazából a G-Lobi mint offline, tehát mint hálózat is már 92-től mint diszkont hálózat azért nagyon ismert volt. Teljesen egyedit tudtunk nyújtani magával ezzel a diszkont jellege. Ugye a rendszerváltás után tulajdonképpen a közértek, a csemegék után jött az egész G-Lobi, ami abszolút egy tök új modell volt a vásárlóknak, és senki nem csinált olyat, mint mi. Nem volt effektív ugye kis hazai lánc, CBA csak jóval utánunk indult el. Nem igen volt olyan, akik képesek, nem igen voltak olyanok, akik képesek lettek volna ilyen méretben, de ennyire hatékonyan és nagy forgalommal működni. Viszont 2000-től valóban az online egy picit tudta növelni az ismertséget, hiszen a fizikai boltok ugye mindig inkább a közelben lakókat vonzák be közönségnek, de őket aztán nagyon nyilván. Egyébként 5 kerületben, 4 kerületben voltunk jelen Budapesten. És hát az online az valóban egyébként, igen, most 30%-ot tesz ki körülbelül az online a teljes cégcsoport forgalmából.
De akkor mondhatni, hogy a G-Robi az úttörő volt nagyon sok mindenben. Most gondolok itt egészen pontosan a kiszállításra.
Hát abban effektív, igen.
Mert hogy gyakorlatilag az egész ország az most kezdi felkapni a fejét, és most kezdenek sokan elindulni ebben az irányban.
Hát legalábbis élelmiszerben igen. 2013-ig nem volt senki, egy légüres térben dolgoztunk, viszonylag hamar elértük az 1 milliárdos forgalmat, azt mondom, hogy talán 2006-7 környéken már milliárdos.
Ez az online?
Csak az online. Aha. Úgy emlékszem, akkor már azok voltunk, és hát 2013-ban jött a Tesco másodikként, tehát nagyon sokáig gyakorlatilag egy légüres térben dolgoztunk, mögöttünk, forgalomban mögöttünk lévő, hát az hát egy, a szám egy darab számában sem volt ott, ahol mi, pláne nem forgalomban. Nehéz terület, tehát igazából nagyon nehéz terület az FMCG online, nem véletlenül indultak ennyire későn a nagyok is, a nagyok számára a mai napig kihívás rentábilisan, hatékonyan, de ugyanakkor fogyasztóbarát módon üzemeltetni.
Miben látod a legnagyobb problémákat?
A termékkörbe, hiszen gondolj bele, hogy egy klasszikus non-food terméket, egy könyvet, egy kis telefontokot, egy műszaki cikket, most már 2020-ban egy dropshipping megoldással bármilyen tudás, háttér, raktár, kereskedői véna nélkül viszonylag hamar el lehet kezdeni, és egyébként hatékonyan egy kis pici kis affinitással üzemeltetni a shopot, el lehet kezdeni ezt az egész vállalkozást. Egy élelmiszernél az ellátási láncot felépíteni, a logisztikát felépíteni. Ugye, ha belegondoltok, az élelmiszer az egyetlen, ahol minden szereplő saját autós logisztikával dolgozik. Ez kőkemény meló. Ugye teljesen más az, amikor van egy 50 csomagos megedőjesen, kijön a GLS főr, aki elvisz, nem is érdekel, hogy jut el a vásárlóhoz. Hát élelmiszerben ez nem így van. Eleve időablakra veszem fel a rendelést, tudnom kell az elosztásokat, tudnom, hogy hova tudok időablakot adni, mennyi autón van, abban mennyi fél, amennyi alatt értem a légköbmétert és a kilogramot külön-külön, hiszen nem mindegy, hogy valaki rendel mondjuk tőkehalmájból 50 darabot, vagy 16 tekercses WC papírból 10 zsákot. Ugye teljesen más az egész, sőt, mondok egy harmadik kirívó példát, macskalom, 15 kilós macskalomból mondjuk 6 zsákot, azt a sofőrök is nem annyira szokták szeretni. Más az ellátási lánc, rendelkezésre kell állni a friss termékeknek, hűtött tárút kell felállítani, friss zöldséget, gyümölcsöt, elkülönítve a vegyárut a tartós és a friss élelmiszertől például, törékeny, sérülékeny, zörög-csörög, nem pakolható egymásra, szóval rengeteg kínja van.
És egyébként volt olyan nálatok, hogy mondjuk nem bizonyos termékköröket tudatosan nem engedtetek be az online-ba? Vagy akár most is van ilyen? Vagy ennek pont ez a szépsége, hogy mindent engedtek az online-on?
Ez döntés kérdése. Most már azt mondom, hogy meg kell fontolni annak, aki ebben a területben indul, hogy egyáltalán mi a célja, és hogy milyen profil tud felvállalni. Igenis van létjogosultsága csak a tartós élelmiszerek házhozszállításának is. Egyébként, ha nem a nagy szereplőket nézzük, tehát nem ugye a nagy hipermarket, szupermarket láncokat nézzük, mint szereplőket, hanem bárkit, aki élelmiszer jellegű terméket forgalmaz, ott azért nagyon sok szereplő van a piacon. Ugye a bortársaság már nem is tudom, tizen sok éve a piacon van, egészséges táplálkozás kategóriába, táplálékkiegészítő kategóriába, biotermék kategóriába, állateledel, baba, bébi étel kategóriába.
Gyógyszer kategória is akár.
Hát egy picikét merdekebb, de igen, de arra mondtam igazából a táplálékkiegészítőt.
Értelek.
Nagyon sok szereplő van, nagyon jól tudják csinálni, nyilván még egyszer mondom, más a logisztika mögötte. De attól még ugye az is fogyasztási cikk. Nyilván egy nagy szereplő is ketté választhat, hogy dönthet úgy egyébként, hogy egyrészt foglalkozik, vagy üzemeltet egyfajta üzletágat a friss élelmiszernek, és egyébként lassan a fogyasztói igények is kezdenek két felé menni. Tehát teljesen mást várok el egy kereskedőtől, egy számomra kedves márkától, ha friss áruért megyek le, felvágott épp párizsért, zöldséggyümölcsért, ezek bizalmi termékek, ugye túl azon, hogy kényes kezelést igényelnek. És teljesen más vagyok egy mosóporttól, meg egy tésztától, amiből minden hónapban úgyis ugyanazt veszem, minden hónapban kell 6 csomag spagetti, meg 2 tomi mosópor, hogy kiszállítja ki, pont nem érdekel, olcsó legyen és időben legyen ott. Hát teljesen más kell adni, mást kell szolgáltatni, máshogy kell megjelenni a piacon, mást kell kommunikálni.
Kezdünk a fő témákhoz kanyarodni.
Éppen azt akartam mondani, hogy éppen át tudunk kanyarodni, de akkor minden hármire erre gondoltunk.
Így van.
Mégis röviden összefoglalnád, hogy a személyre szabott kereskedelem alatt mit értsenek a hallgatók, vagy mit értsünk? Mert ez egy elég nagy halmaz. hogy hogyan tudnád ezt nagyon röviden frappánsan összefoglalni.
Ott venném fel a fonalat, azzal a gondolattal, amit előbb már próbáltam így elmondani egy picikét, talán fél mondatba, de most akkor kiterjeszteném egy bővített mondattal. Szerintem az online kereskedelem sokkal kevésbé technológia, és sokkal inkább kereskedelem. Látni kell, hogy szerintem nagyjából az elmúlt 3 évben már lehet azt mondani, és hát mostantól ez így is marad, hogy a kereskedelem ökoszisztémájáról beszélünk. Tehát nincs külön online kereskedelem, ez persze 2003-4-5-6-8-ban még nagyon jól hangzott, és valószínűleg a cégek döntő többsége külön csatornaként is tudta csak működtetni. Én azt gondolom, most már egy kereskedelmi ökoszisztémáról beszélünk, ahol a kereskedő feladata, hogy a vásárlóját ott úgy és akkor szolgálja ki, ahol ő szeretné, ahogy szeretné és amikor szeretné. Ha éppen be akar menni a kedvenc kereskedőjének a boltjába, mehessen be. Ha csak le akarja foglalni a terméket valamilyen módon, okos telefonon vagy weboldalon, akkor foglalja le és megy ebbe az összekészített tárúért. Ha ki akarja szállítatni, akkor szállítassa ki, és itt is akár lehet döntéseket hozni, hogy akkor milyen módon, vagy menjen el létre egy csomagpontba. És már csak ugye működtetés szempontjából is azt gondolom, hogy nem szabad már a csatornákat különkezelni, hiszen ha most kicsikét kilépünk a saját szerepkörünkből, és vásárlói fejjel gondolkodunk, hiszen mindannyian mi magunk is fogyasztók, vásárlók vagyunk. Ugye nekünk is különböző élethelyzeteink vannak, nekünk is az a fontos, hogy a szükségletünket, az, hogy vásárolunk, hogy szükség van arra a termékre, az, hogy ki kell elégíteni, és ugye a kereskedőnek erre kell valamilyen módon választ adnia. Tehát nyilván elvárható az, hogy ez minél sokszínűbb legyen, és hát lássuk be, az élet minden más területén is digitalizálódunk, és minden más területen is megyünk át az internet adta lehetőség kihasználásába és az online térbe. A gyerekeinknek a ellenőrzője most már a krétán van, vonatjegyet, vagy mondjuk nem tudom, bármilyen más jegyet például mobilon veszünk, akár mobil alkalmazáson, a csekkeket online fizetjük be, és még sorolhatnám. Tehát mi magunk is igényeljük, hogy ne csak fizikai megoldások legyenek, hanem online-ok. És hát nézzük meg, itt van most ugye a márciusi COVID, ez rá is erősítette arra, hogy nicsak mennyi mindent lehet az online térben csinálni, mennyi mindent lehet akár kiszervezni, sok esetben akár jobban is működtetni ebben a közegben a mindennapi tevékenységet is.
Akkor azt mondod igazából, hogy ne is nagyon vizionáljuk ezt a jövőbeni képet, igazából ez a jelen már, hogy itt igazából egy ilyen mix alakul ki. Ugye beszélgettünk arról, hogy az online kereskedelem el fogja hagyni az offline-t, lesz-e egyáltalán offline kereskedelem mondjuk 10 év múlva.
Én azt gondolom, hogy soha nem kiváltani fogja, mindig csak kiegészíteni. Nyilván minden területnél más módon, attól függően, hogy milyen termékkörről beszélünk, vagy milyen vásárlói közegről. Akár még egy termékkörön belül Magyarország területét nézve, vagy Magyarországot nézve, a fogyasztókat nézve, adott termék körülbelül is lehet eltérés még Budapest és vidék között. Tehát, hogy nyilván mások a fogyasztói szokások, mások a lehetőségek. Van autóm, nincs autóm, mennyire van messze a másik bolt, mire van lehetőségem, mennyi a fizetésem, mit tehetek meg, mit tudok kifizetni. Hogy nyilván termék körülbelül is van. Én azt gondolom, hogy ha egy márka, egy kereskedő, egy nagyobb láncról, mondjuk ha beszélünk, akár egy hiper-szupermarket hálózatról, jól akar érvényesülni, akkor neki ezt a tényt figyelembe kell vennie, hogy a vásárlók megoldásokban gondolkodnak. Tehát nyilván, ami megoldást ő tud adni, azt ki fogja használni. Biztos vidéken mindenki imádja a saját kis helyi boltot, legyen az CBA vagy Coop, de ha ott egy fiatalabb közeg, tehát fiatalabb korcsoportról beszélek, akik ugye eddig nyilván lejártak, mert hát nem volt más a faluba, de mondjuk most elkezd oda valaki szállítani, valaki nyújt már egy ilyen kiszállítás szolgáltatást, bizony meg fogják gondolni. Ha azonban a saját ott lévő bolt nyújtaná ugyanazt a szolgáltatást, lehet, hogy azt választanák. Tehát nagy valószínűséggel nem is kell, kereskedőkkel nem is úgy kell már gondolkodni, hogy nekem mik a lehetőségeim, hanem a fogyasztói mit várnak el, és szerintem itt jön szóba a személyre szabott kereskedelem, hogy szerintem egy kereskedőnek, egy áruház üzemeltetőnek, és itt ugye most akkor nem is mondom, hogy webáruház, mert tulajdonképpen ez lehet bármilyen. Tehát kereskedőnek úgy kell gondolkodnia, hogy a vásárlójának az igényeit ismerje meg, azokra adjon válaszokat, és így gondolom én ezt a személyre szabást, így válassza meg azokat a kommunikációs csatornákat, a kommunikációnak a módját, a kiszolgálás módját, ahogy éppen a vásárlóköre igényli, ha megfelelően széles a vásárlóköre, tehát mondjuk egész országra lő, akkor bizony meg kell nézni, hogy különböző helyeken vagy különböző típusú embereknél mi jön be.
Beszéljünk már akár konkrétumokról. Menjünk egy kicsit bele ebbe, hogy a multi környezetben könnyebben tudom elképzelni, hogyha beszélünk KKV szektor, és mondtad, hogy ez egyébként nem technológia függő, de hogy hogyan képzeljük el azt, hogy nekem van egy fizikai üzletem is, és van mondjuk egy webáruházam, és talán nem is a fizikai üzletre megyek rá, mert ott mondjuk megjegyzem, hogy a szomszéd az egyébként mit vásárolt, vagy éppen Marika néni mit szokott vinni, és ezzel kapcsolatban tudok rá reagálni. De online, ezt véleményed szerint hogy lehet aránylag egyszerűen kivitelezni?
Egy picit azért hadd reflektáljak első felére a mondatodnak. Pont lehet, hogy a multiknak sokkal nehezebb, hiszen gondolj bele, hogy mennyire kötött folyamatok vannak, mennyire ugye még mindig óriási tömege van az offline-nak, és ott egy online folyamatot beilleszteni ebbe az egyébként kor tevékenységbe, hiszen abból élnek, nem az online-ból él senki. Most még jelenleg csak ugye kiegészítő üzletág, nehezebb. Míg egy kisebb kereskedőnek, egyébként szerintem bármilyen termékszegmensben, sokkal könnyebb feladat lehet egy ilyen személyre szabott kiszolgálás kialakítása. És hogy milyen területeket érint, én azt gondolom, mind az összes területet, ami a onnantól, hogy a vevő találkozik az én nevemmel, ajánlatommal mondjuk az interneten, egész odáig, hogy kiszolgálom. A személyre szabás az én olvasatomban egyébként azt jelenti, hogy egyrészt a gondolkodásmódban ne a lehetőségekben, hanem az igényekből induljak ki. Nyilván persze valamennyire lehetőségek nekem azért szabnak valamikor a korlátot, de alapvetően ne úgy tervezem meg az áruházam működését, hogy ami lehetőségem van, azt szuszakolom rá a vásárlóra. Nyilván így is el fog kérni egy bizonyos mennyiségű vásárlót, így is realizálok egy bizonyos mennyiségű forgalmat, de ha már előre gondolkodom, akkor inkább fordítva álljak az egész kérdéshez, és nézem meg, hogy mire van lehetőség. Még egyszer, még jobban a konkrétumok felé forduljunk, termékkör kialakítás. Az offline online között az óriási különbség, hogyha bementek egy boltba, ugye abból fogtok választani, ami a polcon van. Ez elkerülhetetlen. Még ha a konkrét igénnyel mentek, sokszor akkor is kompromisszumot kötünk. Nekem kell egy zöld zokni. Bemész, van piros, kék, meg sárga. Rohadtul kell a zokni, nincs időm elmenni máshova, jó, sárga. Online-ba, ami fenn van a választékba, azt megrendelem, és azt a kereskedőnek kutyakötelességek kiszolgálni. Ugye ez már egy óriási különbség termékválaszték tervezésnél. Sokabban tudok reagálni a fogyasztó igényekre, hiszen egy boltban kérem akkor a polcra ugye a piros, kék, sárga, zöld zoknit. A fogyás nem csak az igényt reprezentálja, hiszen pont az előbb mondtam a példát. Honnan tudnám, hogy kell-e barna zokni? Honnan tudnám, hogy a sárga nem azért fogyott el, mert igazából zöldért jött, de nem talált, és a sárgát vitt el. Ezeket mind nem tudom. Online-ban ezt mind tudom. Ki tudok rakni egy teljes szortimentet, az adott kereskedőnek az összes színű zokniát, meg tudom nézni, miről érdeklődnek, mit választanak, kik mennyien, és ugye konkrét vásárlót is tudom kapcsolni. Például egy FMCG termékkörnél teljesen konkrét vásárlói szokásokat tudok vizsgálni, oly módon, hogy egyes termékeket milyen gyakorisággal vásárol, milyen terméket, mivel vásárol párba. Ez abszolút megegy az annak, hogy relevánsan tudjak neki terméket ajánlani. Ha például látom egy FMCG áruházban azt, vagy akár legyen egy táplálékkiegészítő webáruház, az talán sokkal relevánsabb több hallgatónak is akár, hiszen maga ez a teljes szortimentes FMCG azért ritka, lássuk be. Legyen mondjuk egy táplálékkiegészítő áruház, vagy egy ilyen egészséges reformtáplálkozást támogató termékkörrel foglalkozó áruház, hogy minden vásárlásnál vesz mondjuk zappelyhet, de csak minden harmadik vásárlásnál kukoricapelyhet. Hát ugye ez egyből ad egy információt nekem arra, hogy a harmadik vásárlásnál küldjek neki egy kukoricapelyhes kupont. Vegyél rögtön kettőt, kapsz 10% engedményt. Jó időben fog érkezni a kupon, szinte biztos, hogy be fogják váltani, és volumentól kemelni. A személyre szabott kereskedem nekem azt jelenti, hogy nem pusztán odarakom a polcra a terméket, nem pusztán megjelenítek egy termékválasztékot az interneten, és akkor rendeljél, hanem végig gondolom, hogy milyen folyamatok vannak, és kihasználom az internet adta lehetőségeket, akár termékválaszték kialakításban, akár marketingben, vagy akár logisztikában.
Nekem van egy ide kapcsolódó kérdésem a termékválaszték kialakításához. Mennyire vonatkozik ez mindenkire, milyen szektor, és a mindenki alatt szektorokat értek, hogy például egy termékes webshop, aki kimondottan ráment egyetlen egy termékre, például okosórák, csak okosórák vannak a kínálatában, a másik vége pedig, hogy teljes skálát kínál mindenből. Hogy neki egy ilyen okosórát kínáló shopnak mennyire működhet a személyre szabott kereskedelem?
Hogy kell-e?
Hát igen, a nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a pártermékes webshopoknál nyilván egy kevésbé értelmezhető fogalom. Tehát ott igazából tisztességes kereskedőként szolgálja ki a vásárlóját. Ahhoz, hogy forgalmat növeljen, jó marketinget kell alkalmazni, minél több vásárlót elérni. Előbb-utóbb egyébként a kistermékes, kevéstermékes webshopok is rájönnek arra, és hát ha belenéztek a piac mostani helyzetébe, látszik egyébként a nagyobb szereplőkön is, mind Magyarországon, mind külföldön, hogy jelenleg az online kereskedelem abban a fázisában van, hogy a növekedés egyik nagy drivere az a termékválaszték szélesítés. Ugye eleve miből van bevétel? A vásárlási gyakoriságból, a frekvenciából és a kosárméretből a kettő szorzata a te bevételed. Valamelyiken, ha tudsz csiszolni, tehát kosártartalmat emelni, vagy frekvenciát növelni, akkor vagy jó, mindenki ezt csinálja, az egytermékes is. Ő nyilván nem a kosárértéket fogja növelni, ha csak nem azzal, hogy a kizalag okos órákból elkezdi a még drágábbakat is belistázni, ő valószínűleg jó marketinggel megpróbál minél több embert elérni, akiről gondolja, hogy okos órát akar venni, vagy olyan ajánlatokat adni, hogy vegyen, vagy a 3 évvel ezelőtt okos órát vásárlónak egy direkt marketing üzenettel félve a figyelmét, hogy van egy újabb modell. Hát és még sorolhatnám.
Nekem ez kicsit összefügg a pozícionálással. Most nagyon rámegyünk erre az egytermékes shopra, de hogy ha például...
Én folytattam volna.
Én úgy pozícionálom magamat, hogy én vagyok az okosóra webshop, akkor engem úgy fogad be a piac, a fejekben úgy kerülök be, mint ennek a szakértője. És így könnyebben tudok úgymond skálázódni. Igaz, hogy csak ezt az egy terméket tudom eladni, de az sokszor. És ha én elkezdem az okosóra mellé behozni mondjuk a telefonokat, okos telefonokat, akkor már lehet, hogy a nagyobb kárt okozok azzal a fejekben, hogy a pozícionálásomat rombolom. Igaz, hogy a kosár értékemet növelni tudom ezzel. Vagy ezt hogy gondolod, hogy...
Ez ennél diverzebb egyébként, mert már az első mondatot el tudnék kötni, hiszen oké, neked egy hozzáadott értéked a szakértelem, tehát még az egész webshopot arra épített fel, hogy okos órákat forgalmazol, és plusz még szakértő is vagy benne. Ez addig szép, amíg valamilyen módon mondjuk például úgy döntesz, hogy felmész az árukeresőre is, hogy onnan is ugye hozzál leadeket, hozzál vásárlókat, és a két magyarországi giganagy elektronikus semekeket forgalmazó webarác közül valamik bemegy alá 20%-kal. Én, mint látszik, ugye sportokos órákat használok, elég fontos is, mert minden nap futok, tehát kell is, meg ki is használom a tudását is. Megmondom őszintén, mert minden tudok róla, én inkább megveszem 20%-kal olcsóbban a nem mondom ki a nevétnél, mint nálad, mint szakértőnél. Tehát önmagában szerintem erre alapozni nem jó. A második, amit mondtál, hogy behozol más termékkört, nem biztos, hogyha ugyanazt a professzionalitást mögé tudod rakni, tehát te magadnak azt a USP-t állapítod meg, hogy a te hozzáadott értéked és a te egyediséged azzal a shoppal, a szakértelem, a kiszolgálás minősége, miért ne lehetne ezt egy olyan kapcsolódó termékkörrel megtenni, ami egyébként releváns, és amit egyébként tényleg tudsz hasonló módon szolgáltatni. Egyébként én ezt általánosságban mondtam, hogy egyébként a termékkör szélesítés valószínűleg a leghatékonyabb módja. Az egytermékeseknél éppen ezért azt gondolom picikét talán kevésbé releváns ez a személyre szabás, de ahogy megyünk ugye följebb a termékválasztékba, és ugye a sokszínűségbe, annál több lehetőség jön be. Egyébként a személyre szabás, akár egy termékes webshopnál lehet a kiszolgálás módjában is, tehát magában ahogy a csomagot eljuttatod, amilyen módon nyilván a teljesítést meg tudod tenni, mert mondjuk lehetséges, hogy ha felismerek az árukeresőre, és látom, hogy nálad X forint, a nagy szereplőnél X mínusz, nem tudom, 10-20%, de te egyébként szállítasz többféle futánszolgálattal, van helyszíni átvétel, csomagautomata, bemutatóterem, aki egyébként pont a lakásom mellett van 10 méter, akkor te nyertél. Tehát diverz. Mindig azt mondom, hogy minden diverz, tehát hogy nyilván maga ez a szakma is egyre diverzebb lesz. 10 éve nem volt az, 10 éve sokkal fekete-fehérebb volt minden. Most már nem is csak a szürke 50 hatány alatta van, hanem most már még annál sokkal diverzebb az egész szakma.
Beszélgettünk itt arról, hogy valaki vásárol egy bizonyos terméket, és akkor mondjuk, nem tudom, kukoricalisztről, vagy nem tudom, miről beszéltünk.
Hát zappahely kombót.
Okay. Igen, erről beszéltünk, és hogy tudni fogjuk, hogy valószínűleg a harmadik vásárlásánál ő ezt fogja újra vásárolni. Menjünk már bele ebbe kicsit konkrétabban, hogy oké, a legstandardebb eset, hogy van egy fejlesztő csapat a háttérben, és gyakorlatilag ezt lefejleszti. Van-e erre már, te tudsz-e arra, hogy van-e erre valami olyan jellegű kész megoldás, amit akár a KKV-k is elérhetnek, és mondjuk nem milliós nagyságrendű fejlesztésekért kapják meg ugyanezt a tudást.
Van, én úgy tudom, hogy vannak Magyarországon bérelhető, tehát előfizetéses modellben működő ajánló rendszerek, nagy webshop platformokhoz vannak illeszthető pluginek, amik képesek egyébként termékajánlásra, de én láttam olyan kereskedőt, aki egyébként szintén ilyen kevesebb termék, nem 5-10, de kevesebb termékes kereskedő volt, aki vette a fáradtságot, és a saját kis belső ERP rendszeréből, ahogy a webshop beküldte a rendeléseket, és onnan ugye számlázott is, egyszer lehúzta minden erdében a terméksatisztikát, és ő maga a legfontosabb. Ugye nyilván ilyenkor a legfontosabb termékekkel kell jönni, nem a long tailt kell kielemezni, hanem mondjuk a húzó 100 terméket kell kielemezni, és ő vette a fáradtságot, és szépen megkeresett összefüggéseket, és ő az áruházban szépen beállítgatta magának termékajánlatnak. Hát azt gondolom, hogy már ez is egy jó lépés lehet. Nagyobban nyilván kell egy automatizálás. Ugye a másik kulcs, amit most ha valamit ki kell mondanunk 2020-ban, azt hiszem az automatizálás, ami egyébként ez jó is, hogy most jön szóval, és pont hogy ezt a kérdést feltetted, mert sokan erre a szóra azt gondolják, hogy az csak a nagyoknak elérhető, és hogy automatizálás persze, mert ebből kéne a robottechnológiával foglalkozó cég. Ez nem igaz. Igazából már az is automatizálás, ha egy nyomorult MailChimp-el összekötöm az áruházamat, és ott ugye egy ilyen triggerrel témet állítok be, és mennyi mindent el lehet ezzel érni. Megint visszakanyodnék az első gondolatomhoz, hogyha valaki kereskedőként üzemeltet áruházat, kereskedőként ugye az lesz a legfontosabb feladatom, hogy kiszolgáljam a vásárlót, úgy is meg fogom találni az utakat ahhoz, hogy őt kiszolgáljam, hogy elérjem, hogy még elégedettebbé tegyem, és ezek az utak gyakorlatilag azok, amik tulajdonképpen ezt a személyre szabást jelentik, amik abba végződnek, hogy olyan megoldásokat alkalmazok, ami által jobb lesz a vásárlónak. Van, aki azt mondja, hogy zaklatom e-mailekkel, és akkor az igazából avval nem vagyok jó. Ez nem igaz. Akkor nem vagyok jó, ha irreleváns e-mailekkel zaklatom. Ha releváns ajánlatokat adok neki, akkor igazából kedves és barátságos, segítem őt a vásárlásba. Egy vásárlási emlékeztető, egy olyan terméket, ami tényleg kapcsolódik az ő eddig vásárolt termékehez, neki sokkal inkább segítség. Hiszen gondoljatok bele, hogy egy mód is egy ilyen felmérés szerintem, talán tavaly jött velem szembe, pont a FMCG területről, a nagy szupermarketes, hipermarketes bevásárlásról, majdnem ugyanannyi termékek, ugyanannyi idő összekattintgatni egy FMCG webshopba a 40-50 tételes nagy bevásárlás kosarat, mint
ha elmész.
Keresőbe beírod, végignézel a termékkategóriákat, gyakran 30-40 perc egy ilyen kosár összeállítás. Nyilván, ugye? Egyébként tényleg. És nyilván, ha ezt picit is segíteni tudod, komfortosabbá tudod tenni, hát te leszel ennek az Isten. Hiszen nem elég, hogy nem kell elmenni a fizikailag ugye a boltba, de még az online térben is időt spórolsz neki. És azt majd macskás képek nézegetésére tudja tölteni.
Milyen jó jár mindenki.
Na, ugye? Úgyhogy azért mondom, tehát szerintem nyilván ez a kereskedő gondolkodásmód hozza majd magával azt, hogy olyan megoldásokat fogok keresni webára az üzemeltetőként, amik hozzátesznek az ügyfél elégedettséghez.
Igen. Első alkalommal mindenképpen igaz ez, hogy nekem is össze kellett kattingatnom mondjuk a listámat, és ez valóban 50 perc volt. Másodszor már sokkal könnyebb dolgom volt, mert majdnem ugyanazokat vásároltam, és csak kosár mennyiséget változtattam, és 10 perc alatt megvoltam. Ott már visszaütközött ennek a...
Vagy ez is már egy hozzáadott érték, ha előző kosár, mentett kosár funkciók vannak. Amiről lemaradsz ilyenkor az, hogy adott termékkategóriában új termék jelenik meg. De mondjuk ez egy olyan egyszerű automatizmus, például látjuk valakin, hogy a kosártartalmában minden alkalommal mondjuk szerepel valamilyen állat eledel, akkor tudjuk, hogy neki vannak állatai. Nyilván őt értesítjük arról, amikor belép az áruházba, hogy figyelj, állat eledel kategóriába 15 új termék jelent meg. Hát mennyire hálás lesz, mert és hát nem egy nagy vasz
is
lesz.
És ez itt most nagyon jó, mert talán a kisebbeknek is tudunk tanácsot adni, hogy ez például mondjuk egy MailChimp integrációval is megoldható, mondjuk, hogy létrehoz egy olyan szegmenst, hogy házi állatos, és gyakorlatilag onnantól kezdve, mondjuk, hogyha marketing leveleket elfogadta GDPR szempontjából, akkor gyakorlatilag utána meg lehet keresni ilyen ajánlatokkal is.
Ha már az első levélből látja, hogy profik vagyunk, és jó dologgal találjuk meg, nem fog leiratkozni, sőt, akár még olyan is fogja ismerőseinek, hogy figyeld, egy tök jó szolgáltatás, nézd meg, tök jó dolgokat mondott, nem is tudtam róla, és milyen jó. Nyilván relevancia dönti el, hogy hasznosnak érzem, vagy nem.
Igen. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész személyre szabott kereskedelemnek a lelke, az az adat. Az adat gyűjtése, illetve ezeknek az adatoknak az elemzése, majd ezekből döntések, vagy akár szegmenseknek a létrehozása, és ajánlatokkal, megfelelő triggerekkel, kedvezményekkel megszólítani az adott embert, és ekkor érzi úgy, hogy számára releváns, kvázi ez kosárértéket is növelhet, meg konverziós arányt, erre gondoltam elsősorban.
Plusz még elégedettséget is.
Így van, ami egy ilyen hógolyó effektus gyakorlatilag. Így évek alatt szépen ez így kiütközhet, viszont nem is viszont ez rossz szó. Én ezt két részre tudnám mondani. Van egy offline része, és van egy online része. a dolguknak. Ugye vannak azok a shopok, akik csak online vannak jelen. Ők webáruházat indítottak, nem is esző ágában sincs neki indítani offline, és vannak azok az offline üzletek, akik egy kiegészítő lábat behoztak maguknak egy új csatornát, online-ba tértek át. A mérések mennyibe különböznek itt a két szegmensben, ha így gondolkodunk, hogy online és offline ügyfelek, vagy shopot üzemeltető tulajdonosok vannak?
Sokan azt mondják, hogy a legegyszerűbb az ilyen komplet ökoszisztémákban egy ilyen lojalitás program, egy törzsvásárlói kártya, vagy bármi, hiszen akkor tudom azonosítani a vásáromat offline-online térben is egyaránt. Egyébként nagyon sokat segít is egyébként értékesítési stratégiákban, ha látom, hogy ugyanaz a vásárló, ugye lehúzza a kártyáját a pénztárba, meg ugye az online shopban is nyilván motiválták kell tenni, hogy használja azt a kártyát, tehát kedvezményt adni például, mint én törzsvásárlói klubtagoknak ingyenes szállítás vagy féláron, na akkor fogja használni a kártyáját. Jó indikátorokat tud adni egyébként tényleg, hogyha látom a mozgását. Egyébként akár termékválaszték összetésben is, ugye gondoljunk arra, amit mondtam az elején, ugye boltban azt veszél, ami a polcon van, online-ban, meg ugye tényleg a valós igényét fogom látni. Nagyon segíthet oda-vissza. A G-Rubinál én is nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy mindig hasonlítottam a bolti értékesítési adatokat a webshopos adatokkal. Tehát nyilván ez egy alap.
Azt mennyire tudtátok, hogyha a G-Rubin volt szó, a G-Rubinál alkalmazni azt az előnyét, amit a felhasználók. Úgy értem ezt az előnyt, hogy aki felhasználói élményt szeretne növelni, vagy megtartani magának, az azt mondja, hogy az online élményt szeretné offline is átélni, de az offline élményt viszont szeretné online is átélni.
Ezt ki mondja, ezt a vásárló?
Igen, hogy gyakorlatilag ez van a vásárlók fejében, hogy mindkét végletnek az előnyét szeretné csak élvezni, a hátrányát nem. Kvázi, ha én bemegyek offline vásárolni valahova, akkor azt szeretném, hogy ne kelljen sorbálnom a pénztárnál, hanem azonnal én kifizetem a kis telefonomba akár, és menjek utamra tovább. Ugye ez online adott, hogyha végeztem a vásárlást, akkor pénztár
fizetés. Hát ott nincs sorbálás, az biztos.
Így van. De hogy gyakorlatilag offline is ez az elvárás, hogy nem szeretnek sorbálni az emberek.
Hát jó, de hogy mondjam, azért mégiscsak mindenek van egy határa, tehát hogy nyilván nem tudunk minden igényt kielégíteni, ez teljesen egyértelmű. Offline boltban például nagyon jól bejönnek a kioszkok. Ugye bemegyek egy óriási adott térbe, halvány gőzöm nincs, hogy mi hol van.
Ez micsoda?
Egy online kioszk. A kioszknak hívjuk ezeket a kis ilyen általában valamilyen állványon lévő kis kijelzőket, ilyen kis érintőképernyős kijelzőket, ami valamilyen speciális célprogram fut, ami segíti ott az offline térben történő vásárlást. Például Librinek láthatok ilyet a boltjaiban, amikor a könyvek között lehet válogatni, meg hát magában akár egy ilyen indoor navigation-t is tud adni, amikor a bolton belüli navigáció
akkor ez nem az, ami a Tesco-ba vagy lecsippantod a terméket, és aztán mész a...
Hát az csak egy árellenőrző, van, nem megyek sokra. Most láttam egy holland példát egy cipőbolt hálózattól, ahol gyakorlatilag nagyon ügyesen működtetnek együtt offline és online ökoszisztémát. Egyrészt az applikáció ugye online, hiszen a telefonomon van, tud boltban bolti választékot mutatni, tudok foglalni, és ugye elmenőten a boltba felpróbálni. Ha viszont a boltba megyek be, ott ilyen kis kioszkok vannak, ilyen kis digitális érintőképernyős kioszkok vannak, ahol szintén tudok egyébként válogatni, és megnézni, hogy adott termék egyébként van-e a boltba, tehát nem is kell feleslegesen járkálnom. Vagy gondoljatok például a digitális próbafülkékre, gyakorlatilag 3-4 év az első nagy robbanása volt ennek a piacnak. Ugye az a fantasztikus, hogy olyan kereskedő használja, ahol szintén tudja azonosítani a vásárlóját, aki az online térben már vásárolt valaha, akkor bemegy ugye a boltba a vásárló, lecsippantja a kártyáját, tudom, hogy ő miket szokott venni az online térben, tehát tudom a ruha és a cipő méretét, nem fogom őt fárasztani azokkal a stílusokkal, színekkel és méretekkel, ami neki nem, hanem eleve csak azt hozom ki. Ami, plusz ha be a digitális próbafülkébe, akár még tudja is variálni utána ugye saját magán mondjuk a különböző variációkat. De még ha próbafülke nincs is, maga már a offline ökoszisztéma ebbe is kiütközik, hogy belépve az offline térbe látom a vásáromat, hogy neki milyen online história van, óriási segít egyébként az online. Tehát egyébként szerintem humán erőforrás menedzsmentbe is, humán erőforrás menedzsmentbe is kapcsolódik, hiszen gyorsabban ki tudom könnyebben szolgálni azt a vásárlót, akiről már tudok valamit. Egyébként elégedettebb is lesz. Tehát kevesebb kérdést kell feltenem, kevesebb időt töltök, és visszafele is igaz, az online térbe érkezve, ha tudom már, hogy egyébként a boltjaim miket szokott vásárolni, hát mennyivel könnyebb neki terméket ajánlani. De ez már inkább a nagyobbaknak a játszótere.
Abszolút. Egyébként itt felírtam magamnak, de belementünk már ebbe ennek a kifejtegetésébe, hogy most jelen pillanatban hogy állunk ezzel? Mi a csúcs technológia?
Ha én azt tudnám.
Ha te azt tudnám.
Hát ebben én sem vagyok annyira tájékozott, igazából kevésbé követem külföldön ezeket a nagyon-nagyon high level csúcs
csalak. Itt már egy-kettő jó dolgot mondtál, hogy gyakorlatilag a próbafülkék. Én nem láttam még Magyarországon.
Azok elég régiek, azokat már úgy emlékszem, hogy az e-commerce Hungary-nek a 2017-es konferencián is bemutattuk már, mint működő modell.
És van Magyarországon? Van, aki használja?
Ez jó kérdés, nem tudom sajnos. Nem tudod. Majd valamelyik hallgató megírja kommentbe, de nem tudom, hogy van-e.
Nyilván az Amazon az nagyon előremutató technológiákat fejleszt.
Az automata boltok nyilván az egyik jövő. Ott nagy kérdés, hát én arra is azt mondom, és nem csak én, mások is, hogy nyilván egy ökoszisztéma részekkel legyen, senki nem fog megélni csak automata boltokból, vagy ha igen, baromi nehezen. De hogy a saját márkáját ezzel kiegészítse, és ugye a vásároknak ezáltal nőjön annak a márka, a márka, itt most ugye a kereskedőt értem, annak a márkának az elégedettség, a márka fejed elégedettsége, hogy van egy ilyen megoldás is, arra tökéletesen jó. Egyébként ennél egy ilyen lejjebb lévő példa, például a hűtött átvételi pontok. Vannak olyan csomagautomaták, ugye hasonló, mint ugye a klasszikus, akár Foxpost, MPL, stb. Csomagautomaták, amik ugye hűtősereszekkel rendelkeznek. Franciaországban például olyan menők ezek a többnyire autópálya mellé kitelepített átvételi pontok, hiszen berakja ugye a adott hipermarket hálózata megrendelt terméket, ugye hűtött dobozokról van szó, hazafele meg, amikor van kedvem, átveszem. Miért ne rakhatnék ki egy ilyet a saját boltom elé? Hiszen akkor nem kell bemenni a boltba. A villamoson összepötyögöm a rendelést, mire odaérek, az alkalmazott összeszedi, berakja az acskóba a bolt elé, hát mennyi időt sporolok, ugye nem állok sorba, pont most mondtad, de a friss termék van a kedvenc üzletemből, és hazafele útba esik.
Ez tök jó egyébként. Én
kb. Meddig tart ez?
Nem sokáig eddig. Annyira. Én kb. Ugye? 8 éve láttam egy ilyen...
Egyébként létező megoldás, ez és létező. Könnyen beszerezhető, és erre azt mondom, ha már KKD-khoz szólunk, most nyilván ebben a műsorban árat nem nagyon mondhatok, de elérhető áron. Azt mondom, egy német cég van, aki Magyarországra is szállít ilyeneket, vagy tudom is képes szállítani. Teljesen elérhető áron lehet ilyeneket igénybe venni akár egy cégnek, de ha nem is hűtöttet, most nem is a hűtésről beszélünk, csak magáról, mint lehetőségről, is jó lehet akár olyan termék esetében, aminél tudom azt, hogy egyébként mondjuk így a emberek tipikusan hamar hoznak arról döntés, hogy megvegyék-e. Este buli van, mi kell a buliba, chips, kóla, talán némi alkohol is ritkán. Miért ne lehetne erre felhúzni valamit, hogy figyelj, Budapestot forgalmas pontja elrakni egy ilyen kis automatát, pötyögd össze a munkaérdem, mi kell, nyilván a boltom mellé rakom, tehát ahol egyébként is vagyok, kirakom a rekedbe, be se gyere, aztán vedd ki és vidd haza.
Tovább megyek egyébként, mi nagyon sokat ötleteltünk ezen, hogy miért nincsenek ilyen megoldások a saját lakásunk vagy házunk előtt. Tehát én nem tartom már ezt annyira költséges dolognak, hogy oda tesz egy olyan rekeszt vagy boxot, amihez vagy digitális kulcsa van, vagy egy kulcsa van a szállítónak, meg egy a tulajdonosnak. Napközben oda teszem, hogy ez a legfőbb probléma az online-nal. Most, hogy nem vagyok otthon, mikor veszem át? Ott egy doboz, beteszi a csomagot, bezárja, hazaérek, kiveszem és elviszem el. FNCG szektorra mondjuk egyébként mondjuk a hűtött áru nyilván ez problémás, bár én úgy gondolom technológiák még ez is
hát
megoldható.
Most már ugye vannak, igen.
Így van, vagy ha nem is, hát most már olyan boxok vannak, ezek a hőszigetelt boxok, hogy gyakorlatilag bármit beletettek, az 24 órán
keresztül
csak is
tartja. A Nébi kell ebben azért beleszól. Sajnos, ugye azért nekem hiába van jó ötletem, ugye azt a hatóság nem fogja engedni.
Jó, oké, de hát akkor hűtött árut kizárva, hogy rengeteg ilyen jellegű dolgot meg lehet csinálni, és nem látom, hogy ezek működnének, miközben én láttam egy videót, ez nem az én ötletem volt, talán egy holland példa, hogy ott már 5-10 éve ezzel kísérleteznek, vagy csinálják.
Hollandia igen, élen járni a jó megoldásokat alkalmaznak. Franciaországban is nagyon sok jó megoldás van, Németország is még ide sorolható. Én azt gondolom, hogy több kategória van, van három jellemző kategória. Az egyik, hogy talán valamelyikötök mondta is, hogy van egy ötletem online, elindulok kész, és gyakran még raktáram sincs, dropshippelek, vagy valami. Hát ugye ők nem is akarnak offline térni ellen, nem is értik ezt. Sokszor ezeket a vállalkozásokat nem is kereskedők üzemeltetik egyszerűen emberek, akiknek ugye valami eszébe jutott. Van valami baráti kapcsolat valakivel, aki adott terméket importálja, forgalmazza, az sokszor az egésznek a drivere nem is az, hogy ő kereskedő, hanem az, hogy van egy jó lehetőség, vagy egyszerűen valami passzív jövedelmet akar, és összerít, mondjuk informatikus összerítjent 6 perc alatt egy WooCommerce szállodat, és akkor hadd szóljon, vagy bérel a shoprendtertől 10 másodperc, meg 5 kattintás alatt egyet, és el is indítja szintén egy-két nap ráfordítással. A másik, hogy giganagy vagyok, offline vagyok, az a core tevékenységem jó, az online, de én tudom, hogy most már muszáj, mert a piac ezt mondja, de csak módjával, meg nem fogunk ebbe belefetszölni, meg ez ugye a második. És akkor van egy ilyen middle layer, egy ilyen közbenső réteg, aki azért kereskedőként is gondolkodik, meg ugye hosszabb távon is, ott egyébként vannak nyilván ilyen, vagy nyilván előfordulhatnak jó megoldások, de igazából még szerintem egy kis idő kell, amíg tényleg megértik az emberek, hogy ökoszisztémáról beszélünk, és egyébként lehetőség is lesz arra, hogy ökoszisztémaként kezeljék akár a nagyobbak is ez egész megoldás. De egy jó példát is tudunk mondani, tehát nézzétek meg, hogy lehet neveket mondani, azt nem
persze,
tudom.
Persze, mondjunk.
Tehát nézzétek meg, hogy az Extreme Digital például szintén tulajdonképpen korai induló kis cégként mennyire nem csak jól kinőtte magát, hanem mennyire hamar rájött, hogy kell az offline háttér, a mai napig mennyire együtt fejleszti az online-offline jelenlétét, és most ugye az e-maggel történt összekapcsolás után is milyen hamar megtörtént, hogy az e-mag is offline brandként megjelent egy bolta. Tehát, hogy nyilván, ahol van szakértelem, ahol van stratégia, ahol értik, ott ez tud működni egyébként. Ott nehezebb, ahol vagy nincs, vagy egészen nincs rá szükség.
Igen, egyébként most tényleg így belegondolva, hogy az eDigitálnak ez volt egy óriási nagy előnye, hogy megvoltak az átlövőpontok igazából, és hogy ott még talán akkor annyira nem is volt erős a házhoz szállítás, meg ennek a tudata sem volt még meg.
Kezdte, egy boltra támaszkodva, azt rájött, hogy nagyon hamar, hogy boltokat kell nyitni, sőt, megjegyzem, hogy volt az első, aki rájött arról, hogy saját szerviz, tehát ilyen kis szerviz supportot kell adni, és saját garanciális szervizpontja is volt neki nagyon hamar. Tehát ő effektív nyilván kereskedőként gondolkodva az igények után, tehát a lehetőségéből indult ki, az igények után teremtette meg azt, ami kellett ahhoz, hogy elégedett vásárlókat hagyjon maga mögöttek, hogy növekedni tudjon. Hát, mint látjuk, be is jött.
A személyre szabott kereskedelemnek vannak-e területei? Úgy értem, hogy szét tudod-e szedni területekre, hogy marketing, UX, felhasználói élmény, vagy ez így egybe kell kezelni inkább az egészet kereskedőként, és az igényekből kiindulva, hogy te is mondtad, vagy te ezt teljesen specifikusan meg tudod így fogalmazni, hogy igenis vannak ilyen lépcsőzetes fokozatai ennek.
Hát biztos lehetne, én picit erőltetettnek érezném, ha most ennyire így kezelnénk, inkább te először mondtál, én azt a gondolatot támogatom. Folyamatokban kell gondolkodni, tehát teljes folyamatban érdemes mindig gondolkodni, de nyilván vásárlóközönségtől, lehetőségektől és termékkörtől függően, de ezeket szerintem érdemes egymásra építeni. Én nem feltétlenül gondolnám, hogy ezt ennyire érdemes szétbontani, csak azért sem, mert szerintem, hogyha mondjuk csak marketingre figyelek, és mögött az ellátási láncra, vagy a termékválasztékra, vagy magára ugye a webáraznak a működésére, a funkciókra nem, akkor igazából a pénzemet dobom ki, mert a marketinggel behozom az embert, amit mondjuk jól csinálok, de utána a kiszolgálással meg elkergetem. Hát valahogy szerintem itt is okoz, tehát nem is ökoszisztéma, a teljes folyamatban kell.
Igen, gyakorlatilag van a vásárlás előtt, vásárlás közben, és utána is gyakorlatilag ez egy
marketinggel átfogó. Behozom, a webáruházzal valahogy kiszolgálom, és elvileg még ugye utána meg is kell oldanom, hogy visszatérjen, az ugye a kettő együtt valamilyen módon.
Abszolút, világos.
Te mit vizionálsz itt a közeljövő? Nem is közel, mondjuk beszéljünk 10 évről.
A semmit.
A semmit. Mi az, amire?
Én emberrel nem beszéltem mostanában semmilyen szinten, aki 3-4 évnél látott volna távolabb. Tehát, hogy senkivel.
Akkor 3 év.
Tényleg.
3 éves időt.
Hogy biztos van, aki annyira okos, hogy 10 évre, de most már mindenhol nagyvállalatok ne is mennek lejjebb ezek a tervezés.
Igen, nagyon gyorsan változnak.
Ők is megadták magukat, és 5 évről lementek 3 évre. Tehát nagyon
inkább,
kevés.
Inkább a véleményedre lennék kíváncsi. Nyilván nagyon sok mindent láttál ennek a témának, mondhatjuk, hogy szakértője vagy egyébként, hogy te most beszéltünk arról, hogy ezek a csatornák, a többféle kiszolgálás, ez mindenképpen, lehet, hogy 5 éve arról beszélgettünk, hogy az online az offline-nal összepárosítva, most azt látjuk, hogy ez egyébként így fog valószínűleg működni. Mi lehet még ebbe?
Ez, amit te mondtál, szerintem ez a legfontosabb gondolata a következő 2-3 évnek. A Covid erre most rátett. A Covid tulajdonképpen egy mesterséges keresletnövekedést okozott. Azt mondta az embereknek, hogy nincs nyitva a bót, különben is veszélyes levegőt venni az utcán, úgyhogy rendelő online. Tulajdonképpen leegyszerűsítve ezt mondta a Covid. Én az elején még gondoltam is, hogy ez tulajdonképpen nem is vírus, hanem egy összeesküvés.
Az e-commerce hangere.
Jó, vicceltem egyébként, nem.
De lehet, ez véresen, az Amazon csinálta.
Véresen komoly dolog volt, meg egy kicsit fel is ébresztette a társadalmat egy csomó szempontból, de az igaz, hogy egy mesterséges kereset növekedést indukált. De arra viszont jó volt, hogy bizony, és azóta beszéltem már pár nagy szereplővel, ők most így belátták, hogy mekkorát tévedtek. Hogy mennyi, mekkora tévedés volt pár éve azt mondani, hogy nekem a core tevékenységem a hagyományos bolt, és online azt jó, persze majd. Hát mennyire jobban ment most annak, aki már eleve azt a stratégiát építette fel mondjuk 2-3-4 évvel ezelőtt, hogy igenis fontos az online, sőt, érzésem szerint már 3 éve tényleg azt kell mondani, de 2 éve biztosan, ezt már csak a piackutatási adatok is alátámasztják, hogy ugye ökoszisztéma van, tehát inkább ugye arról beszélünk, hogy a kereskedelem az egy komplex rendszer, amiben több csatornát kell szépen egymással együttműködve üzemeltetni. Én azt vizionálom, hogy a társadalom igényei változnak most egy picit sokkal gyorsabban, mint az a változás, mint amilyen ennek a változásnak a sebessége eddig volt. Mint ahogy mondtam is az előbb ugye a példát a saját életünknek a digitalizálódására, azt gondolom, hogy ez amúgy is ment volna előre a maga útján, tehát az emberek jobban használták volna az eszközeiket, a lehetőségeket, ez most rátett. Egyben megmutatta az embereknek, hogy milyen lehetőségek, milyen plusz lehetőségek vannak ebben, amire eddig nem gondoltak, hogy igenis működik ez, és nem a sátántól való ötlet megrendelni a tejfölt otthonra kiszállítással. Nyilván vannak egyéb perifériális kérdések, mint mondjuk a fenntarthatóság, környezetvédelem, hogyan illeszthetőek bele ezek az új folyamatok, a már elkezdett azon folyamatok mellé, hogy egy picit próbáljuk meg jobban védeni a bolygónkat, normálisabban tervezni a folyamatainkat, de ez nyilván ki fog alakulni, ebben teljesen biztos vagyok, de én azt a víziót látom, hogy most már kivétel nélkül mindenki el fogja hinni, hogy szükség van arra, hogy ebben gondolkodjon. Sajnos 2-3 éve is már elkezdődött az, hogy a piac nyílt, a szakadék középen egyre jobb lett, hogy nem csak társadalmi szinten a különböző életminőségben élő rétegek távolodtak el egymástól. A kereskedelemben is azt látjuk, hogy a nagyon nagyok és a pici speciális szolgáltatást nyújtók tudnak nagyon erősödni, és a közbenső tingli-tangli valahogy majd megélek bele a réteg ugye kevésbé képes most már nagyobb piacot szerezni magának. Sok esetben ez egyébként nem is feltétlen baj. Az persze nagy kérdés, hogy az mit hoz magával, hogy akár most a Covid-nál is jól láthatóan a már nagyon erősek sokkal jobban talpon tudtak maradni, és ugye akár még tovább erősödni is. Kell az nekünk, hogy ennyire polarizált legyen az egész kereskedelem, és ennyire legyen mondjuk 6 nagy név, és az vigye el a forgalom 40%-át. De hát ha ez lesz, akkor ez lesz, nem tudunk mit csinálni nyilván. Ez szól nyilván picit a tőzsdéről és egy csomó minden más külső hatásról, de az biztos, hogy társadalmi szinten is sokkal nagyobb igény az embereknek arra, hogy a hagyományos és az online térben lévő megoldásokat, csatornákat, lehetőségeket együtt tudják kihasználni, és a saját életüket is úgy építsék fel, hogy ezeket váltogassák, és inkább olyan szolgáltatót, olyan kereskedőt, olyan márkát válasszanak, aki ezt szintén számukra együtt tudja működtetni, és ahogy nekik igényük van rá, úgy tudja adni.
Egyébként ugye mondjuk Nyugat-Európához képest el vagyunk maradva számszakilag az elkereskedelemben, és hogy ebben talán két kérdést is tennék, hogy véleményed szerint ez miért van így Magyarországon, a másik pedig az, hogy az FMCG szektor, amiben te is érdekelt voltál, és nagyon nagy rálátásod van, inkább így mondom, ez miért maradt el ennyire Magyarországon? Tehát a külföldön azt látjuk, hogy akár az online-nak 50-60%-át is képviselheti az FMCG szektor, míg Magyarországon most nincsen pontos szám.
0,7.
Hogy nagyon alacsony.
6,2 a teljes, ugye?
Mert így, hogy beszélgetünk, igazából elképzelhető az is, hogy itt erre közre játszanak a szolgáltatók is. Tehát a kereskedők is, akik nem mentek
ebben. Nem volt indítatás. Ebben. Ugye az, hogy ez a modell induljon, az indítatás kell. A nagy szereplők azt látták, hogy ez nyűg, kiszámolták kockás papíron, nem jött ki a matek, de azért valahol persze érezték, hogy el kell indulni, és azért csak elindultak.
Én azt hittem, hogy a magyar nincs még kész, a vásárló nincs még kész erre.
Igényre gondolsz? Igen, hogy nem volt.
Persze, tehát a kereskedők, tehát gondolj be 98-tól mi történt, úgy teleszorták fizikai lokációkkal a nagy szereplők az országot, hogy a vásároknak gyakorlatilag minden második kilométerre jut valami hiper vagy szupermarket, vagy valami nagy bolt. Tehát vásári oldalról sincs igazán indítatás, tehát a kereskedő is, ha mondjuk piackutatást végez, nem igazán látja azt a nagy várakozást arra, hogy most akkor legyen. Valamint azért, hát hogy mondjam, neki is gazdaságosra kell kihozni a hagyományos működését. Tehát nyilván az első gondolat az, hogy most akkor a saját boltomból fogom elvenni az embereimet, és egy jelenleg sokkal drágább üzletekben fogom őket kiszolgálni. Hát nehogy már. Csak ez picikét azért, ez egy rövid távú gondolkodás. Nyilván hosszatában azt kell látni, hogy akit nem én szolgálok ki online, azt más fogja. Lásd kifli.hu tavaly évvégén. Nem nagyként jött be a piacra, de a nagyoktól vitte el, vagy viszi el a vásárlót, és ugye ugyanazt a vásárlót megtarthatták volna egymás típusú kiszolgálással.
Igen, nagyon jókor lépett be.
Jókor vagy jó helyen, ha nincs a Covid, szerintem akkor is megerősödik.
Akkor is megerősödik.
Nyilván lassabban, talán kisebb mértékben, de megerősödik. Szóval a kérdésre válaszolva, mások a vásárlói szokások, ennyi. Most mi Magyarországon magyar fejjel gondolkodunk, de ha egy európai kutatást lehívsz, és az összes országnak a számait egymás mellé rakod, két egyformát nem találsz. Ugye az átlagra mindig azt mondjuk, hogy az átlag az, ami a halmazban nincs. Tehát az, hogy Közép-Európában, vagy Nyugat-Európában 12,5% az e-commerce share, azt jelenti, hogy 12,5% egy országban sincs. Van ugye 0,8-tól 24-ig. Ugye ezért nem dolgozunk átlagokkal, hanem inkább megnézzük szépen országokat. Egyszerűen minden országban mások a vásárlói szokások, mások a fizikai lokációk, más a berendezkedés, nyilván eltérők a számlatok. Való igaz, hogy egyébként Magyarország nem azok közé, az országok közé tartozik. A nagy felfutása lett volna azért, mert egész egyszerűen a kis lélekszám miatt kevés nagy szereplő jött be, már pedig a nagy szereplők tudják felhúzni a piacot, hozzánk pedig ugye kevesebb nagy szereplő.
Erről van-e valami infót, hogy az Amazon ugye egy pár éve becsöngették, hogy Közép-Európa?
Háromszor már, nem tudom, 2004 óta az összes konferencián ötször átbeszéljük ezt, hogy mikor jön már az Amazon, nem jön az Amazon, kicsi országok vagyunk neki, és
nem jön.
Hát nagyon-nagyon picik vagyunk még. Talán most idén elég ugye a 10%-et, ebben a 6,2-ben jó esélye most lesz 10 itt a Covid hatására, hát még ugye ez sem egy akkora nagy szám, miközben Nyugat-Európán a 12-ből lesz mondjuk nem tudom mennyi, és egy csomó ország ugrik olyan szintet, hogy arra majd azt mondja az Amazon, hogy na oda érdemes mennem egy logisztikai központtal, addig majd rendelünk az Amazon.de-ről, és megkapjuk egy napon belül ugyanúgy teljesen mindegy. Neki nem tehát ez nem fókusz, hogy most egy napot csökkentse le minek. Ugyanúgy a gerincjáraton bejön éjszaka a GLS-nek, vagy a, nem tudom, valamelyik nagynak a repülője behozza, tök mindegy.
Mégsem marketing ez, és nincs tudatban, hogy Németországban rendelhetünk.
Minek kölcsönre? Tavaly a magyar vásárlók a 600 milliárd elköltött, ha befogyóan elköltött forint mellé, elköltöttek még 450 milliárdot külföldön. Hát akkor meg minek marketingel halára magát? Minek kölcsö a pénzt? Így is megtaláljuk.
Aha.
Nem, tehát igazából ugye kettő múlik a vására, a kereset kínálaton mindig, ugye ez mindig is így volt. Egyszer egy ilyen piac vagyunk.
Jó, akkor egyelőre magyar kereskedők ne féljenek attól, hogy az Amazon
is szétvegye. Hát én legalábbis nem félnek semmiképpen. nem tartom reális next stepnek.
Jó, fölfigyeltem arra, hogy mondtad azt, hogy az online fenntartása az drágább, mint mondjuk egy offline üzletnek a fenntartása.
Ez nyilván cége válogatja. Jelenleg Magyarországon FMCG szektorban alapvetően a nagy cégek nagyon nehezen tudnak rentábilisan dolgozni. Drága az üzemeltetés. Ezt mondtam is, hogy a saját autós flottával kell dolgozni. Igen. A bolti komissiózással, ugye maga egy hipermarketnek a raktára, a működése, a polc rendszere, tehát a maga az egész berendezése, a polc képe nem arra van kitalálva, hogy online rendeléseket szolgáljon ki. Magasok a költségek.
De például Gérobinak van olyan raktár, ami csak onnan szolgál ki, vagy ők is a polcra.
Igen, a Gérobi a saját raktárból dolgozott.
És ott már sokkal jobban lehet ezt a hatékonyságot
művelni. Persze, így van. De hát ugye nyilván mások a rendelés számarányok, más a kiszolgálási terület, és így tovább. Nem mondom, hogy nem lehet ezt kihozni nyereségesen, nyilván ki lehet. Hát nyilván a vásárló erő nagysága is befolyásolja ezt.
Jó. Sanyi, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Nagyon sok jövőben mutató dolgot tudtunk szerintem hozni a hallgatóinknak. Talán arra is jó lehet ez, ha nem feltétlenül mindenki mindent föl tud használni, mert ugye múlt is környezetről is beszéltünk, de hogy egy picit tudunk ötletelni, hogy mik lesznek a következő években, mire készüljünk fel, akár kicsiként is, hogyan is vizionáljuk magunkat és ezt az egészet, és én azt látom, hogy ebben rengeteg lehetőség van. Itt nem fogunk unatkozni az elkövetkezendő években egyáltalán, és ha valaki ennek ráérez az ízére, hogy ezt szereti, és tényleg ezt a pörgő és változó világot magáinak érzi, akkor úgy gondolom, hogy nagyon jó helyen van ebbe a szakmába. Sanyi, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget, és megerősítem akkor itt záró mondatként azt, amit mondtál, hogy mindenképpen izgalmas lesz a következő jó pár év. A multik ugyanúgy tanulhatnak a kicsiktől, mint a kicsik a multiktól, és tényleg ugye a torta méret adott, egyre több a szereplő, tehát az a fontos, az a célja mindenkinek, az kell legyen a célja mindenkinek, hogy lehető legjobb módon tudja működtetni a saját kis vállalkozását. Úgyhogy mindenkinek sok sikert is kívánok ez, aki végighallgatta ezt a szuper kis beszélgetést.
Köszönöm szépen. Ne felejtsétek el, hogy lehetőségek helyett az igényekből induljatok ki.
Így van.
Sziasztok.
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 Kérjük, oszd meg az adást és lájkold, írd nekünk véleményt, ha foglalkoztat valami téma, amiről szeretnéd, hogy beszélgessünk, akkor küldd el nekünk, az ekervekker.hu oldalunkon van egy felmérés, szeretnénk a hallgatóinkat jobban megismerni, így kérjük, hogy töltsétek ki. Sziasztok!